Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló ének gyanánt a 40. Zsoltár első versét énekeljük. Várván vártam a felséges urat, és íme hozzám fordul a... Foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 338. dicséret éneklésével. A 338. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelés és megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a mai Új Testamentumi ige szakaszban, a Máté Evangélium 4. részében, az első 11 versben. A megnevezett szent helyen a Máté Evangélium 4. részének első és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Akkor Jézus vitették a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzá menvén a kísértő mondta neki: ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta: meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög a Szentvárosba, és oda helyezte a templom tetejére. És mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta neki Jézus: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vívé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és mondta neki: mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus: eredj el, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, s íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Az imádkozás óráján együtt vagyunk, Urunk, most a gyülekezet közösségében. Imádunk és magasztalunk téged, hálát adunk az elmúlt időszakért. Próbáljuk felsorolni jó téteményeidet, de többek, mint sem, hogy felszámlálhatnánk, és mindenben a te szereteted vedd bennünket körül, és most is ezt tapasztaljuk meg, amikor lélekben, csendben szeretnék téged imádni, dicsérni és magasztalni. Köszönjük a vasárnapot. Köszönjük, hogy rendeltél egy napot, amikor a gyülekezet mindig együtt van. És kezdettől fogva ez így volt, és mi is ennek a rendjébe álltunk be. Köszönjük, hogy így a hét folyamán mindig van egy nap, amikor hogy a lelkünkben erőtámad, amikor feltöltekezhetünk a te gondolataiddal, amikor lezárhatunk egy időszakot és újat kezdhetünk, amikor elé tárhatjuk a nehéz kérdéseinket, mint ahogy most is mindezt megtesszük te előtted. Megvalljuk, Urunk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy velünk törődj, a bűneink eszünkbe jutnak és zavarnak bennünket, de reménykedünk, ami megváltónkban, a Jézusban, aki azért jött, ami bűneinket elvegye, és bűnbocsánatot szerezzen és rendezze a mi kapcsolatunkat veled, Szent Háromság Istenünk. Az ő érdeméért kérünk, édesatyánk, fogadd el a mi Isten tiszteletünket. Kéréseink vannak, Urunk, amiket mindig elét hozunk, amikor imádkozunk a betegeinkért, a kórházban levőkért, a gyászban levőkért is imádkozunk, hogy bármilyen lelki, testi megpróbáltatásban is van, ami életünk vagy szeretteink élete, legyél velük és mi velünk. Köszönjük, hogy eddig is már sokszor átéltük és megtapasztaltuk a te segítségeidet. Imádkozunk, Urunk, az ige hirdetésért, hogy ezen a szószéken az igét tisztán hirdetessék mindig, majd az előttünk levő esztendőben is. Imádkozunk az igéért, hogy magyar népünk számára hadd hangozék a te tiszta és világos üzenetet, hogy tudják a honfitársaink, hogy merre kell menni. Köszönjük, hogy a mi édes anyanyelvünkön hangzik az ige, és így eljut a mi szívünkig, lelkünkig, és köszönjük, hogy közben a te szent lelked felerősíti ezeket a szavakat, és a lelkünket megindítja is. Eljuthatunk arra a csodálatos megtapasztalásra, hogy a te lelked, már a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy milyen jó hozzád tartozni, elegészen addig, hogy tudhatjuk, hogy gyermekeid vagyunk. Áld meg azért az igét most számunkra, az év utolsó vasárnapján is. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 380. dicséretünk első versét. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom a Máté evangélium 4. részéből az első 3 verset. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől, és mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett, és hozzámenvén a kísértő, és mondta neki. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves igehallgató testvérek, ma vasárnap van. Azért hangsúlyozom ezt, mert egy testvérünk megkeresett szombat este, mondta, hogy valami világosságot látott itt a parókián, hát ha valami alkalom van. És hát tényleg most olyan időszakkal mögöttük, hogy hát ha valamilyen alkalom volt is. És az ünnepnapok és a hétköznapok keveredésével találkoztunk, egymásba csúszásával. Majdnem, hogy még a karácsonyt ünnepeljük, de már az új évet is. És közben ma este búcsúztatjuk az óesztendőt. Summa-summarum a vasárnap van, és az év utolsó vasárnapja, és egyben a 2017-es esztendő utolsó napja is. Hálásak vagyunk Istennek, tehát ezért a vasárnapért is, mint a többiért is, hogy adott nekünk vasárnapokat, amikor a gyülekezet mindig összegyűlt és hallgatta az igét. Ez az egyháznak, a gyülekezetnek a rendje, és ez nagyon jó van így. És minden vasárnap, jó, ha tudjuk, Krisztus feltámadására emlékezünk, hiszen ez az Úr napja, a Bibliában az Úr napja kifejezés jelenti azt a napot, amikor a tanítványok összegyülekeztek, és ez az Úr napja, ez nem szombat volt, mert a zsidóság talajáról átlépett a kereszténység talajára a Krisztus gyülekezete, hanem vasárnap volt, a szombat üzenete beteljesedett abban, aki nagyobb a szombatnál, aki húsvétkor legyőzte a halált is, a halál erőit, és világra hozta az életet és a halhatatlanságot. Tehát, mivel ez vasárnap történt, a tanítványok mindig vasárnap gyülekeztek össze, tehát ez volt az Úr napja, a hét első napja. Tehát a tévedések elkerülése véget a keresztény rendszer, vagy naptár, vagy elgondolás szerint nem hétfővel kezdődik a hét, hanem vasárnappal kezdődik a hét. A hét első napja, az az Úr napja, az a vasárnap. És Istennek tetszett, hogy a gyülekezetet úgy irányítsa, hogy azóta, Krisztus feltámadás után mindig az Úr napján vasárnap gyülekezenek össze, és így mi is ezt megtettük, és most is ezért adunk hálát, hogy Isten adott nekünk vasárnapokat, amikor is Krisztus megmutatta a halál feletti győzelmét, ezzel, mint hogy az istenségét is bebizonyította, mint az énekünk is mondja, van az énekeskönyvben, hogy istenséged megmutatád életedben, holtodban, hatalmasan bizonyítád sírból feltámadásodban. Ennyi tehát a vasárnapokról, és így adunk hálát a mai vasárnapért. És a mai új testamentumi ige, amit felolvastam a Máté evangéliumából, hangzott ez a megkísértés története, tehát az év utolsó vasárnapján a megkísértés történetéről fogok beszélni, ami összefügg azzal is, hogy éppen ugye vasárnap van, és a vasárnapnak van egy alapüzenete. Hát a megkísértés történetét ismerjük nagyon jól még annak idején gyermekkorunktól fogva, hogy Jézus Krisztust az ördög megkísértette a megkeresztelése után, kivitetett a pusztába, és ott hozzá lépett a kísértő, és mondta neki. Három kísértése volt az Úr Jézusnak, három lelki támadást kellett elszenvednie. Leírja ezt Máté is, meg a Lukács evangélista is. A sorrend az kicsit más, a második és harmadikat különböző módon sorrendben tárják elénk. Az első kísértés, most a Máté verziót veszem, a kövekkel kapcsolatos, hatalmas nagy és kisebb, nagyobb kövek voltak a Júda pusztaságában. Ezt a pusztát nem úgy kell elképzelni, mint a Hortobágyot, hanem kő rengeteg volt. És voltak kenyérformájú, nagyságú kövek is. És akkor mondta az ördög, hogy ha Isten fia vagy, akkor parancsolj, hogy a kövek változzanak kenyérre, és te is éhes vagy, meg adhatod a népnek is, és ezzel nagy csodát teszel, megmutatod, hogy te vagy a messiás, nem kell neked meghalni a kereszten, így is fognak téged hinni, benned hinni, és téged követni. Jézus azonban ezt visszautasítja, mondván, hogy van egy másfajta eledel is, ez pedig az Isten igéjével való táplálkozás, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, és elmondja azt, hogy az embernek a lelkének egy különleges tápláléka van, amivel mi táplálkozunk nap, mint nap, az ige. A második kísértés itt a Máté evangéliumban arról szól, hogy a templom tetejére vitte fel az Úr Jézust az ördög, oda helyezte a templom tetejére, és figyeljük meg, mindig valami csalafint a módon igével érvel. Azt mondja, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva, és idézi a 91. Zsoltárt. Meg van írva, hogy úgyis az angyalok téged meg fognak tartani. Tehát azért parancsolt Isten az angyaloknak éppen felület, hogy megőrizzenek, hogy be ne üsd a lábadat a kőbe. És noha ez igaz, ez a Ószövetség ige, mégis az ördög idézi, és félre akarja vezetni, meg akarja zavarni az Úr Jézust, illetve a gonosz ördögi gondolattal eltelve ad neki tanácsot. Jézus azonban mondja, hogy ez kísértés. Nem, visszautasítom, ne kísérts az Urat, a te Istenedet. És a harmadik kísértés, vagy támadás pedig az, hogy az ördög egy igen magas hegyre viszi fel az Úr Jézust, megmutatja neki a világ összes országát, görögül ökumenét, és azt mondja, hogy mindez az enyém, és ezt neked fogom adni. Láthatjuk, hogy ebben szintén egy alaphazugság van. Alaphazugság az, hogy a világ összes országa nem az ördögé. Tehát amikor azt mondja, hogy ez az enyém, és annak adom, akinek akarom, ez alapból nem igaz, mert az Úré a föld, és annak a teljessége. Az ördög legfeljebb bitorolja, és e világ fejedelmének neveztetik, mert ezt a világot a bűnnel magához láncolta. De jogilag ez a világ, az az Úré, ezért idéztem a Zsoltárt. Az Úré a föld, és annak a teljessége. És azt akarja az ördög, hogy az Úr Jézus leburjon előtte, és őt imádja. És hogy ezt megteszek, hogy mindent neki odaad. De hát tudja Jézus az alapszabályt, mit használ ez az embernek, ha ezt az egész világot megnyeri is, a lelkében kárt val. Így hát visszautasította ezt a kísértést, mondván, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és ezáltal a harmadik kísértést is, támadást is visszaverte. És akkor olvastuk, hogy az ördög elhagyta őt, és íme jöttek az angyalok, és szolgáltak neki. Tehát ő saját maga nem vette kezébe a dolgainak az irányítását, a köveket nem változtatta kenyérre, hanem megvárta az atyának a gondviselését és kedves segítségét, és íme jönnek az angyalok, és ő neki szolgálnak, kenyeret adnak ő neki. Ez tehát a megkísértésnek a története. Miközben meglátjuk, hogy hogyan bontakoznak az események a templomban, a megkezdett énekünk, a 380. dicséretünknek egy versét énekeljük. A 380. dicséretünknek énekeljük a harmadik versét, hogyha te igazán a Krisztusban bízol. Kérjük, hogy menjen ki a templomba, és nézze meg, hogy a Gyula testvérünk hogyan intézkedik. Úgy, mint a népesében elgurult a sajt, utána küldtük még valakit, a gömböc, kis gömböckét, újabbat és újabbat küldünk. Belga turisták vannak a templomban, és nézik a templomot. Hát, igen. Isten tisztelt idején nem nézünk templomot, csak belülről. Eszembe jutnak a belgák, Till Eulenspiegel történetei. Jött az ellenség, és a harangot el kellett rejteni. És mondta Till Eulenspiegel, hogy eresztjük a mocsárba. Na, de hogy fogjuk megtalálni? Hát behajóztak, és leeresztették a mocsárba, húzunk a hajó oldalán és egy vonalat, és akkor meg fogjuk találni. Azt elhajóztak. Nem egy biztos pontot mutattak. Tehát, hogyha valaki templomot látogat, még a belga is, akkor nem a külsőségeket, hanem a belsőt kellene, még le is tolmácsolnánk nekik, de hát, ha már így van, csak nézzék a templomot. Kedves testvérek, folytatjuk tovább, tehát az ige magyarázatát, vagy keressük annak a megértését a megkísértés történetével kapcsolatban. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan is történt ez a megkísértés lélekben vagy testben, hogy vitetett az Úr Jézus a pusztába, aztán a templom tetejére, aztán a hegytetőre. Hogy ez most lélekben vagy testben volt az a kísértés. Tehát lélekben vagy valóságos testi eseményként történt ez. Azt hiszem, az a kérdés csak számunkra fontos, akik testben gondolkozunk, testi mi voltunk van, meg a grafikusoknak, meg a festőknek fontos, hogy hogyan ábrázolják ezt, ha már akarják. De noha Jézus nyilvánvaló módon testi módon volt jelen, és már látjuk, hogy ennek testi vonatkozása is volt, de a kísértésnek az alaplényege, az alaptulajdonság a lelki. Tehát a kísértésnek mindig valami lelki vonatkozása van, és az a fontos. Tehát nem is az itt a kérdés, hogy most testben vagy lélekben történt ez, az első kérdés nem ez, hanem az, hogy ez egy kísértés volt, ami a lelket támadja, az Istenre való kapcsolatot támadja, a gondolatokat támadja, és Jézus Krisztust lelki kísértés érte voltak éppen, aminek persze testi vonatkozásai is voltak. Az is kérdéses, hogy az ördög egy emberi formát vette fel, hogy hogyan jelent meg az ördög. Tehát hozzálépett az ördög és mondta neki, hogy egy lelki valóságként lépett oda, szellemi valóságként, hiszen tudjuk, az ördög egy szellemi lény. Hát ördög nem egy testi lény, ő nem született meg, mint az Úr Jézus a földre, de hogy valami morfét, valami külsőt, valami látható, akármilyen megjelenést produkált-e vagy nem, azt nem tudjuk. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy szellemi és lelki kísértés érte az Úr Jézus Krisztust, és ez a lelki kísértés az, amitől függnek a dolgok. Mint hogy a mi életünkben is. Mi, akik testi mi voltunkban éljük meg a magunk lényünket, a lelkünkben dőlnek el a kérdések, és ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, a 2017-es esztendőben, ami lelkünk hozott döntéseket, jó vagy rossz döntéseket, és ennek megvoltak a következményei, és azt is megtapasztaltuk sajnos, hogy ami a textuson volt, hogy az ördög oda lépett hozzá, és mondta neki, ez megtörtént a mi életünkben is, többször, vagy sokszor, különböző formákban, hogy bizony sajnos az elmúlt esztendében mi is ennek szenvedő alanyai voltunk, hogy oda lépett hozzánk a kísértő, és beszélt hozzánk, és mondta nekünk azt, amit mondani akart. Ugyanakkor nem szellemiesíthetjük el ezt a történetet, úgyhogy itt csak lelki dolgokról van szó. Azért nem, mert azért itt földrajzi, aztán fizikai, biológiai valóságok vannak. Ott van a puszta. A Júda pusztaságáról beszél az ige. Ott van egy idővallum, 40 nap, ami azt jelenti, hogy 40 nap és 40 éjjel történt ez a kísértés, amíg Jézus megéhezett. Ott volt ennek a testi vonatkozása. Igen, igen, nagyon megéhezett. Tehát ez egy komoly kísértés volt, tehát nem egy ilyen őt nem érintő, rajta kívül levő lehetőséget kínál neki az ördög, hogy változtasd a köveket kenyérré, neked erre van hatalmad, hanem valóban nagyon éhes volt, és nagyon hálás volt az atyának, amikor a 40 nap letelt, és jöttek az angyalok, és hozták neki a kenyeret. Tehát ennek nem lehet elszellemiesíteni, tehát ellelkiesíteni, tehát csak egy elspiritualizálni ezt az egészet, mert ennek nagyon komoly testi valósága volt. Meg azt olvassuk, hogy vadállatokkal volt körülvéve. A Júda pusztaságában vadállatok voltak, tehát Jézusnak a megkísértése az testi valóság volt. És ott volt az éhség, mint mondtam, ott voltak a kövek. És a testi mi voltára, és a testi körülménye, a fizikai, biológiai körülményekre kihat ez a kísértés. Jézusnál is, hogy ő megéhezett. De ugyanakkor a kísértésnek a lényege mégis, lelki természetű mindig. És a kísértés a lélek rombolására van. Tehát amikor azt olvassuk, hogy az ördög odalépett hozzá és mondta neki, ebben láthatjuk, ez az ördög szokása, ez az ördögnek a gyakran megismétlő, vagy állandóan megismétlődő tevékenysége, hogy odalép hozzánk, hogy a lelkünket rontsa, hogy a lelkünknek ártson. De ez tér és időben történt, és történik a mi életünkben is. Így láthatjuk ennek a kísértésnek a helyszínét, említettem, a Júda pusztasága. Az, hogy felvitt egy magas hegyre, ez azt jelenti talán, hogy ott volt olyan nagyon magas hegy, mondjuk lehetett ott olyan magas hegy is, de olyan, hogy a világ összes országát lehetett látni a hegy tetejéről, olyan nyilvánvaló, hogy nem volt. Ezért fontos ebben a történetben az, hogy megmutatni egy szempillantásban neki a világ összes országát és dicsőségét, az összes világi hatalmasságot, és mindazt a kincset és gazdagságot, amit ez a világ tud nyújtani, és amit a jövőre nézve is tudott nyújtani. Ezt megmutatta az Úr Jézusnak azzal a nagy hazugsággal, hogy mindez az övé. Meg tudjuk, hogy nem az övé, mint hogy már elmondtuk, hogy az Úré a Föld és annak a teljessége. Tehát itt láthatjuk, hogy a fizikai és a geográfiai valóság és a lelki valóság együtt van, a kettő együtt volt ebben a kísértésben. Az, hogy felvitte egy templom tetejére, ez a harmadik kísértés, vagy a Lukács Eugen szerint más sorrendben van, a templom tetejére felvitte, ez is egy valóságos eseményként elképzelhető, hiszen mint ahogy a nyáron egy nagyon szép kirándulások során eljutottunk Debrecenbe, és a debreceni nagy templomnak a tetejére ott egy ilyen párkányzati körfolyosót tudtunk körbe sétálni, és láthatunk ott nagyon messze, világosan mindent. Ugyanúgy a jeruzsálemi templom tetejére ott egy párkányra fel lehetett menni, és ott pedig valóság volt az a hatalmas nagy mélység, ami a templomnak az egyik falánál tátongott, tudnélik, a templom alapja alatt még volt a Kidron völgye, a Gehenna völgye. A Gehenna völgye, ami ilyen szeméttelep is volt, tehát amikor azt mondja, hogy vesd le magadat, akkor egy irdatlan nagy mélységről van szó, ahova levetné magát az Úr Jézus azzal a hamis biztatás, hogy majd most fognak az angyalok téged megfogni, mert megvan írva a Bibliában, hogy az angyalainak parancsolt, hogy megőrizzenek téged. Tehát itt is láthatjuk, hogy ez a valóságos kép, és megtörténhetett volna, de ugyanakkor a Jeruzsálemi templom nem a Júda pusztaságában volt, hanem a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a kísértésben voltak fizikai és lelki valóságok, és a kettő együtt támadta az Úr Jézus Krisztust. Azért, hogy a lélek rontására történjék mindez. Mint mondtam, a kísértés lényege tehát, ha vannak is földi vonatkozásai a mi életünkben is, meg Jézus életében is, mégis alapján véve lelki természetűek, amikor a külső dolgokon belül megszólal egy hang, amikor az ördög szokásához híven odalép és mond valamit, hogy a lélek rontására legyen. Azonban ismerve a Bibliát, és talán ismerve a saját életünknek a megtapasztalásait, elmondhatjuk, hogy a kísértés ilyen fajta megfogalmazása, hogy a lélek rombolására van, de csak egyoldalú, mert Isten ott van, és segíthet, és a lélek megerősítésére is szolgálhat egy kísértés. Tehát, amit az ördög durva támadásként intéz a mi lelkünk ellen, hogy elbukjunk, ha meg tudunk állni a kísértésben, akkor ez a léleknek a megerősödését szolgálja, és nem a lélek kárára, hanem a lélek megpróbáltatása által kitartásra is vezetheti az embert. És boldog ember az, aki megkísértetik, mert végül elnyeri, ha megállja azt a harcot, elnyeri az életnek a koronáját, amit Isten készített az övéi számára. Azért légy hű, mint halálig a kísértésekben is, és néked adom az élet koronáját. Ezt mondja az Úr. Általános tanításokat is kerestem, vagy tanulságokat kerestem a megkísértés történetével kapcsolatban 2017 és 2018-ra. Mert ezt most olvassuk, és újra csak azt az alap gondolatot ismételgetem, hogy mint hogy 2017-ben is az ördögnek ez volt a szokása, hogy oda lépett és megkísértett és mondta neki, ugyanúgy nem reménykedhetünk abban, hogy ezt a szokását elhagyja 2018-ra. Tehát az előttünk levő úton is fel kell, hogy vértezzük magunkat, hogy az ördög az embernek az ellensége, az ember lelkének az ellensége, és oda fog lépni hozzánk az előttünk levő esztendőben is. Mert erről beszél az egész Biblia, meg egész történelem, hogy és hozzáment a kísértő, és mondta neki. A múltban is, jelenben is, a jövőben is sajnos ez volt, és ez marad a szokása. És a legkülönbözőbb élethelyzetekben tudja az ördög az embert megkísérteni. Ki gondolja, hogy az ember felesége által lép oda az ördög, és megkísérti. Például a Jób történetéről beszélek. A Jób történetében, amikor az a sok baj, nyomorúság, veszteség éri Jóbot, akkor a felesége mondja, átkozz meg az Istent, és hallj meg. Még talán még az is benne van, hogy légy öngyilkos. Tehát a sok bajban és nyomorúságban, aki legközelebb áll az emberhez, a történetben éppen a feleség, de ez lehet a férj is, vagy egy gyermek, vagy bárki, oda lép, és általa mondhat az ördög egy olyan gondolatot, ami a lélek rontására van, és a lélek ártalmára van, de Jób azt mondta, hogy hát úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. Tehát Isten adott neki észt, értelmet, és helyes szót a szájára, mondta az asszonynak, hogy úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy, ha a jót elvettük az Istentől, a rosszat ne vennénk el az ő kezéből. Az Úr adta, az Úr vette. Legyen áldott az ő neve. És íme a kísértésben kitart Jób, és az ördög eltávozik tőle egy ideig. Aztán majd újra jön, és kísérti Jóbot. Vagy ki gondolná azt, hogy ilyen raffinált módon a Jézus legbensőbb tanítványai körében is megjelenik, és a Péter apostol által, nem a Júdás által kísérte őt, hanem a Péter apostol által ad egy olyan gondolatot, ami kísértés, hogy amikor Jézus elmondja, hogy az emberfia felmegy Jeruzsálembe, és az emberek kezébe adatik, és megfeszítik keresztre, aztán majd feltámad. Tehát amikor hallja Péter ezt, hogy Jézus meg fog halni, akkor Péter azt mondja, hogy nem történhetik meg ezt te veled. Te le akarnál beszélni róla, és Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Mert nem az emberi, nem az Isten dolgaira figyelsz, hanem az emberi dolgokra gondolsz kizárólag. Tehát a legbensőbb baráti körben is felbukkanhat az ördögnek a kísértése. Jöhet egy mondat, egy félmondat, egy gondolat, amit közölnek velük, és berágja magát az agyunkba, hogy ne járjuk végig azt az utat, amit Isten elénk adott. De Jézus visszautasította ezt, és ezáltal nem a lélek kárára, hanem a lélek javára szolgált mindez. Jelzem, Jézus életében több ilyet is tapasztaltunk, tehát az ördög egy kísértése, ez a mai hármas kísértése nem ért véget, hanem mindig újból és újból kísértette őt. De Pál apostolt is, Istennek ezt a kedves emberét, hogy megkísértette az ördög, amikor a hívő testvérek ott Cézáreba kérik, hogy ne menjél Jeruzsálembe, hogy téged meg fognak kötözni, és meg fognak ölni, és akkor sírnak és húznák vissza arra az útra, amit Isten adott ő neki, és ezt megteszi, akkor a lélek kárára van. Hozzalépett a kísértés, adott neki egy ötletet. De Isten megerősítette, és azt mondta, hogy még meghalni is kész vagyok az Úr Jézusért, és megyek Jeruzsálembe. Tehát láthatjuk, hogy amikor a kísértő oda lép, akkor nem mindig sikerül neki elérni, amit el akar érni. Hogyha lélekben, hitben jó választ tudunk adni, akkor a lélek rombolása helyett a lélek megépülése következik be egy kísértés által. Ezért mondja Jakab a levelében, teljes örömnek tartsátok a különféle kísértésekbe estek, mert Isten ezáltal ti hiteteket próbálja, hogy olyan legyen, mint a tűzben megpróbált arany. És hogy megerősödjetek az Istennel való kapcsolatban. És sok mást is mondhatunk, amikor kísért oda lépett és mondott valamit, és kínált valamit. Eszembe jutott a készülés során egy régi angol nyelvleckém, ahol egy zongora művész egy új lakásba költözött, és utána kopogtatott a szomszéd a falon, aztán az ajtón, és mondta, hogy hát ez így nem lesz jó, hogyha őt állandóan gyakorol. Inkább ad neki óriási pénzösszeget, hogy való béreljen egy lakást, valahol a város másik felén, sőt kedvére gyakoroljon, és nézte a pénzt, és nézte a szegény anyagi helyzetét ez az ember, hogy most megoldódna sok mindennet, egy jelentős összeget kapott volna, és akkor megbeszélte egészet a feleségével is, és utána oda ment hozzá, és mondta, hogy lehet, hogy nagy az a pénz, de ő idézett is egy régi tanmesét, a Kabler and the Bankert, a Varga és a bankát, aki szintén nem fogadta el ezt az ajánlatot. Nem fogadom el ezt az ajánlatot. Gondolja azt, hogy a feleségemet itt fogom hagyni, meg a családomat azért, hogy itt órák hosszat, nap hosszat máshol gyakoroljak, és visszautasította. Ő ezt a régi mesét, a Kabler and the Bankert említette, de Jézus Krisztus a Bibliát említette. És mi is, amikor kísértésben vagyunk, amikor egy nagy ajánlatot adnak. Ki tudja, milyen ajánlatot adtak nekünk? Ezt ki saját maga tudja. És ha vissza tudtuk utasítani, akkor a lelkünknek a javára vált. Ha nem tudtuk visszautasítani, akkor a lelkünknek a rontására volt. És a 2018-as esztendőben nem tudom, milyen ajánlattal fog odalépni az ördög, ami ártani fog nekünk. A családunknak, a kapcsolatainknak, az üdvösségünknek. És lehet, hogy ragyogó ajánlat lesz, és lehet, hogy megoldódik az életünknek egy helyzete például, anyagilag megoldódik. Mondják, hol a pénz, ott az ördög. Ki tudja, milyen pénzzel kínál majd meg az ördög bennünket, és a lelkünk nehogy kárt valljon. Tehát az ördög oda lépett, és mondta neki, ezt mi is ismerjük, és ismerjük fel, az előttünk levő úton, és mondjuk azt, hogy nem. Ami nagyon érdekes ebben a fejezetben, vagy ebben a történetben, az az, hogy tulajdonképpen az ördögnek teológiai problémái vannak. Egy dolgot feszeget, ami az egésznek a lényege. A Jézus Isten fiúságát, hogy Isten fia vagy nem. Hogy a Jézus Krisztus az Istennek fia vagy nem az Istennek a fia. Ezt az egyet feszegeti. Onnan láthatjuk, hogy a három kísértés közül kettőt így kezd, ha Isten fia vagy. És másod, ha Isten fia vagy. Tehát számára ez kérdéses, illetve nagyon jól tudja, hogy Isten fia, de ezt megkérdőjelezi. Mert az, hogy ezt így felveti, nem azt jelenti, hogy ő nem tudná, hogy ki a Szent Háromság második személye, hanem azt akarja, hogy ez a tény, ez elhomályosodjon. És hogyha ez elhomályosodik, akkor minden összedől. Tehát, hogy Jézus üzenetében, az ő prédikációja, beszédeiben, hogy most elkezd a tanítását, ezt a kérdést homályosan hagyja, tehát, hogyha Jézus megkérdik, hogy tényleg Isten fia vagy-e, nem azt mondja, hogy az vagyok. Ha az Isten fiúságot ő nem ragyogtatja fel az ő csodáival, meg az egész lényével, akkor ettől minden ettől függ. Ettől függ, hogy Jézus Isten fia, vagy nem az Istennek a fia. És ez nem egy ilyen elvont iskola teológia, ez egy elvont vallásos okoskodás, bölcselkedés, hanem ez az, amitől függ minden. Ettől függ az embernek az jelenje és a jövője. A hétköznapi dolgai és az örök üdvössége, hogy a Jézus az Isten fia, az én megváltom, vagy ő nem az Istennek a fia. Tudjuk, hogy vannak a Jehovák, ahogy mondják népiesen, a Jehova tanúk, akik tagadják az Úr Jézusnak az istenségét. Sok mindent tagadnak a jehovisták, így a Szent Háromságit is tagadják, azt, hogy a lélek tovább él a halálban, azt is tagadják. De ami a legdurvább az az, hogy, és a Szent Lélek istenségét is tagadják, a legdurvább az az, hogy a Szent Lélek mellett Jézus istenségét is tagadják. Mondván az, hogy hát ti is Isten fiai vagytok. Hát így az Jézus is Isten fia. Mert tényleg olvassuk azt, hogy hát emberekre is mondja, vagy angyalokra is mondja néha a Biblia azt, hogy Isten fiai. Emberekre mondja, ti mindnyájan Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztus vetett hitáltal. Tehát Jézus így is az Isten fia. De ez nem így van. Mint hogy a Heidelbergi K.T. is elmondja, mi isteni adoptáció, örökbefogadás által vagyunk az Istennek a gyermekei. Hogy bennünket örökbefogadott, kivett az árvaházból, és azt mondta, asztalomhoz ülsz. Jézus viszont a lényénél fogva, természeténél fogva, azt jelenti, hogy ő öröktől fogva mindig Isten volt, hogy ő Istenből való Isten, a Szent Háromság második személye, hogy ez hogyan artikulálódott, hogyan jelent meg az örökké valóságon, az Isten lényében megjelent a Jézus, és tudjuk, hogy van Szentlélek. Ez egy olyan titok, amit mi soha nem tudunk megmagyarázni, nem is mi dolgunk, hogy megmagyarázzuk. Mi ezt hisztük, ezért az apostoli hitvallás így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Tehát ez hittétel, és Isten megadja azt, hogy mi keresztény emberek ezt kritika nélkül, örömmel, háladásra elfogadjuk, hogy ő az Istennek az öröktől fogva való fia. De ez egy titok marad. Olyannyira titok, hogy már az Ószövetségben is mindig felvetődik ez a gondolat, és szeretnék még jobban tudni, hogy hogy van ennek a igazi leírása, vagy valósága. Például a Ószövetség a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy 30. fejezet, 4. verse. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki alapította meg a Földnek minden határait, vagy állapította meg a Földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve, avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Az Istennek van fia. Ez egy alaptanítás. Amikor az Ézsaiási proféciát hallottuk karácsonykor, hívják nevét csodálatosnak, stb. És egy gyermek születik, és fiú adatik nékünk. Ez az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, aki által van az üdvösségünk. Ezért mondja a Zsoltárok a második fejezetben, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszhetek az úton. Isten fiának adatott minden hatalom menjen és földön, és úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, Ez plausibilis, ez magától érthetődő, ez egy alapigazság. Enélkül nincs kereszténység, enélkül nincs Biblia, enélkül nincs jelen és jövő, enélkül nincs üdvösség, hogy az Istennek a drága fia, az akiről szó van, és az ördög a lényeget akarja tönkretenni. Ezért a megkísértés történetében kétszer is így kezdi, ha Isten fia vagy, mert ő nem akarja, hogy a Jézus az Isten fia legyen, de hát nem tehet semmit ez ellen, csak legfeljebb azt, hogy az emberek ne higgyenek benne, és örök veszedelemben elvesszenek. Hogyha a Jézus nem az Isten fia, az más Jézus. Az nem ugyanaz. Világosan mondja a Biblia, hogy hamis Jézusok támadnak. És a történelem során hamis Jézusok támadtak, és ez a legmegtévesztőbb. Mert az ördög megadja ezt a kísértést, hogy jó, imádják Jézust, de ez egy más, vagy higgyenek kicsit Jézusban, vagy kövessék őt, de egészen más Jézusról van szó. Például az iszlámban, amikor az iszlám tanítását nézzük, akkor láthatjuk, hogy nekik van Jézusuk. Tehát a Korán beszél Jézusról. Tehát nem mondhatjuk, hogy az iszlám nem ismeri az Jézus nevet, meg a személyét. Mária fia. Azt is tudják, hogy ő a Mária fia volt. Azt is tudják, hogy nagy próféta volt. Annak tartják Jézust. Sőt, még a mennybe menetelének az ünnepét ünneplik is. És még azt is mondják, hogy vissza fog jönni Jézus, és meg fogja ítélni a zsidókat, meg a pogányokat. Muszlimokat nem. De a zsidókat, meg a pogányokat Jézus fogja megítélni. Tehát, és ilyen Jézusban hisznek a Korán tanítása alapján ember milliók és milliók és milliók. Tehát, és mivel ez a szemüveg, az iszlámnak van egy ilyen Jézus szemüveg, amin keresztül Jézus látják, és ez a primér információ, ezen nőttek fel. Ha én jövök azzal, és azt mondom, hogy ő az Isten fia, akkor mivel ők előbb már megkapták ezt a tanítást, és ez bennük van, és ettől nem szabad eltérni, ezért azt mondják, hogy a mi Jézusunk más, mint az övé. És jól látják, mert vagy az egyik, vagy a másik. És tudnék, azt mondják, minden mellett, amit felsoroltam, hogy de Jézus nem halt meg a kereszten. Valaki más tettek oda helyébe, azt mondja a Korán. Tehát Jézus nem halt meg a kereszten, ha pedig nem halt meg a kereszten, nincs engesztelő áldozat. Ha Jézus nem halt meg az én bűneimért, nekem kell a bűneim miatt meghalni. Ha nincs helyettesem az ítéletben, akkor nem tudok az Isten elé odaállni. Hogyha ezen az éjszakán oda kell állnom Isten elé, a bűneim nincsenek megbocsátva, mert valaki helyettem meghalt, akkor én az örök kározatra mennék. Tehát ha Jézus vére tisztít meg minden bűntől, ha ő nem halt volna meg a kereszten, a Golgotán, akkor nem lenne megváltott ember az egész világon, mindenki az ördögnek a hatalmában lenne. De ő azért jött, hogy meghalljon életünk a kereszten, és feltámadjon a halálból, és a halálában fényesen bizonyítsa, hogy ő Isten, a Szent Háromság második személye, ővé minden hatalom menjen és földön. Tehát ő a Szent Háromság második személye, és mivel más Jézusról tanít a Korán, ezért megtévesztő, hogy mégis Jézusról beszélnek, de tagadják a Szent Háromságot. Amikor elmondom azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, azt mondja, hogy hagyjátok abba, ne mondd, hogy három. Szó szerint idézem. Ne mondd, hogy három. Hagyjátok abba. Tehát, ha pedig Jézus nem Isten fia, akkor nincs üdvösség, nincs halálból feltámadás, és vár bennünket az örök kárhozat. Ezért az ördög ezt kérdőjelezi meg. Ez a kísértésnek a lényege. Az ember lelkének a rontására. Tör, hogy az ember ne szabaduljon kéző a hatalmából, hanem sötétségre maradjon. Ha viszont Isten fia, Jézus, akkor minden megoldódik az életünkben, a jelenben és a jövőben. Mégpedig, és ezt részletesebben ki lehet fejteni majd, vagy végig gondolhatjuk, három konkrét dologgal kapcsolatban is, az előttünk levő évben is ezt tapasztaljuk meg, az ő Isten fiúi hatalmát a kenyér kérdésben, a veszedelem kérdésében, amikor zuhannánk, és a világ csábításaival kapcsolatban. Mutassa meg Jézus Krisztus az ő isteni hatalmát, amit megmutatott a halálból való feltámadásakor, az előttünk levő esztendő, valamennyi vasárnapján, és az elkövetkezendő esztendő hétköznapjaiban. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a megkezdett énekünk negyedik versét, a 380. dicséretünk negyedik versét énekeljük. Akármit halászton az ördög utánad, az ő tagjaiban dühösködjék rajtad. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt a ige olvasás és a ige hirdetés hallgatása közben és utána, hogy nem test és vér ellen van valóban tusakodásunk, hanem lelki és szellemi hatalmasságok ellen, akik annak örülnek, hogyha elszakadunk tőled az élet forrásától, vagy nem is találunk oda igazából. És hogyha az ördög még képes volt az Úr Jézust is megkísérteni, és erre vetemedett, mennyivel inkább nagy veszélyben vagyunk mi, és mennyivel inkább találkozhatunk mi az ő kísértéseivel, de köszönjük, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Köszönjük, hogy Úr Jézus, aki legyőzted az ördögöt, és megmutattad a Te Isten hatalmadat úgy a mi életünkben is. Győzelmet tudsz adni, úgyhogy mellettünk állsz, ezért rád bízzuk magunkat, tőled kérjük a Te segítségedet, beléd vetjük a mi reménységünket, hiszünk benned, és szeretnénk az igédet, a gondolataidat olvasni, hogy azokat mélyebben belevésd a mi szívünkbe, hogy ott belül a lelkünkben dőljenek el ezek a dolgok, erősek legyünk. És látod, Urunk, hogy milyen próbák, kísértések, vagy veszedelmek érnek bennünket, vagy milyen nagy világi örömök, és milyen nagy világi lehetőségek, és milyen nagy földi szerencse fordul hozzánk, hogyha ennek az ára az lenne, hogy ha hitünket meggyengítené ez az új lehetőség, akkor segíts nekünk, hogy kísértésként fogjuk fel ezt, és tudjunk győzedelmeskedni, hogy miután megpróbáltad a mi lelkünket, utána elnyerjük a tőled kapott jutalmat. Így tesszük kezedbe, Úrunk, a életünket, szeretteink életét, kapcsolatainkat, családunkat és gyülekezetünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legy meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Ma az esztendő utolsó napján 6 órakor tartunk szilveszteri Isten tiszteletet, szeretettel várjuk a testvéreket. Utána szilveszteri összejövetelt tartunk, tehát kérem a testvéreket, hogy készüljenek úgy, hogy akik tudnak, maradjanak itt, és vegyenek részt ez a közös kis programunkon, amit megszervezünk, ahol lesz társasjáték, lesz találós kérdés, lesz komolyság, meg nevetés is, meg természetesen vacsorázás is. Tehát várjuk szeretettel a testvéreket. Pál János testvérünknek mondják, hogyha jelezzék, hogyha eddig nem jelezték, hogy el tudnak jönni. Majd a haza menetelükről gondoskodunk valamilyen módon, tehát nem kell félni a petárdáktól, majd ezt autóval megoldjuk ezt a kérdést is, tehát szeretettel várjuk a testvéreket. Ma a 6 órás istentisztelet után a szilveszteri kis találkozónkra. Holnap az esztendő, új esztendő első napján szokás szerint módon 10 órakor Isten tiszteletet tartunk. Kedden 7 órakor a dolgozók bibliórájára várjuk szeretettel a testvéreket, a római levél 8. fejezetét fogjuk tovább elemezni. Csütörtökön a bibliórát 5 órakor megtartjuk. Hirdetem azt, hogy pénteken 6 órakor tartjuk az első presbiteri bibliórákat az új esztendőben. Ez egy jelentős, fontos esemény, hiszen az új presbitérium elkezdi a maga ténykedését és a szolgálatát. Miközben hálát adunk Istennek az leköszönő presbitérium munkájáért, most megújulva megyünk tovább, és kezdjük az új esztendőben a presbiteri szolgálatot. Tehát ezt megtartjuk pénteken 6 órakor. Már most hirdetem azt, hogy jövő héten, tehát az azutáni héten 8-ával kezdődően szerveztük az imahetünket, ami azt jelenti, hogy 8-ától hétfőtől péntekig minden este bezárólag vendég igehirdetők fognak igét hirdetni. Kiváló igehirdetők, jó lelki üzenettel minden este 6 órakor itt a teremben az imaheti szolgálatokat ellátják. Megköszönjük a testvéreknek a mögöttünk levő időszakban tanúsított hűségüket, szeretetüket, szolgálatukat. Most nem az évet zárom még, de mégis elmondom azt, hogy azt a sok szolgálatot, amit a testvérek fizikai munkával is, akár a takarítás, virágszolgálat, szeretetvendégségek ellátásában, a lelki munkában, a gyerek munkában és minden másban végeztek, és így visszatekintve az elmúlt évre hálásak vagyunk. És elmondhatjuk, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 380. dicséret utolsó két versét, a 11. és 12. verset énekeljük, utána pedig a himnuszt. A 380. dicséret 11. verse, hogy így kezdődik: senkiben nem bízik az Anya Szent Egyház, hanem csak te benned, ki minket oltalmaz.